Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. Amen. Hallgassuk meg az egyik ifi szolgálatát.
Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Jöjj gyermolító, jöjj vigasztaló, jöjj mennyei társ, hogy a bósármaságból kiválts. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Jöjj égi erő, jöjj lelkesítő, jöjj szent tiszta láng, tüzet fogjon e fásult világ. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk.
Megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Urunk, teljesítsd be most ezt az ígéretet, jelenjék meg közöttünk és bennünk a te dicsőséged. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, ahogy írva található János első levelének 4. fejezetében, a 7. verssel kezdődő ige szakaszban. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Az Isten áldása legyen az ő igéje meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le előtte, és imádkozzunk eképpen. Dicsőség néked, Istenünk, aki nem csak a teremtésben mondtad, hogy legyen világosság, hanem adventi kegyelmed fényével is megajándékoztál bennünket, ami Urunk Jézus Krisztusban. Hála neked, hogy szent lelked által világosságot gyújtasz szívünkbe, hogy meglássuk dicsőséged ragyogását, Jézus Krisztus arcán. Jöjj el hozzánk, Úr Jézus, mert Te vagy a világ világossága. Tedd a Te gyülekezetedet fény hordozójává, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy látva a mi jó cselekedeteinket, dicsőítsék a mi mennyei atyánkat, akivel a Szentlélek közösségében élsz, és uralkodsz, ahogy az idők végén is meg fogsz jelenni az egész világnak a te dicsőséged teljességében. Amen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Jeremiás próféta könyvének 31. részéből, a 31. rész 3. verséből eképpen. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, ilyenkor karácsony közelettével különösen is sok szó esik a szeretetről. A média úgy beszél ezről a jeles napról, vagy jeles napokról, mint a szeretet ünnepéről. Ebben az időszakban mindenki igyekszik egy kicsit adakozóbb lenni, egy kicsit jobban nyúl a zsebébe, mélyebbre, több pénzt vesz elő, megáll esetleg amellett a hajléktalan mellett, aki mellett évközben mindig elment. Igyekszünk jobban odafigyelni a másikra, igyekszünk több időt tölteni a másikkal, vagy ha ez nem megy, akkor legalább az ajándékaink mennyiségével, vagy annak árának nagyságával kifejezni az iránta való szeretetünket. Ezekben az időszakokban igyekszünk jobbak lenni, igyekszünk jobban szeretni. Valami megmagyarázhatatlan melegség járja át az ember szívét, amikor eszébe jut a jászolbölcső, a kis Jézus, amikor felcsendülnek az ismerős lágy dallamok, amikor érzelmünk húrjait megpendítik a karácsony ünnepének, a szeretet ünnepének a dallamai. Ez mind nagyon szép és nagyon jó, és rendben is van ez így. Mindössze két nyugtalanító kérdés merült fel bennem, amikor a szeretet ünnepéről és az életünkre gyakorolt hatásáról gondolkodtam, és azokról az érzelmekről, amelyek a szeretet ünnepe kapcsán a szívünkben keletkeznek. Az első kérdés az, hogy hogyan jutunk el az úgynevezett készülődés időszakában magához az ünnephez. A második pedig az, hogy mi történik december 27-én. Miért múlik el a varázs? Mi lesz azzal a sok szeretettel, ami felhalmozódik esetleg a szívünkben az ünnepek előtt vagy alatt? Egyáltalán miért nem minden nap a szeretet ünnepe az évben? Az első kérdésre, hogyha választ akarunk adni, és egy kicsit is ismerjük a Bibliát, meg ennek a világnak az Isten ellenes erőit, akkor könnyen észrevehetjük, hogy az éppen az ünnepre való világ szerinti készülődés távolít el bennünket az ünnep igazi lényegétől. És most ezt nem szeretném részletezni, nehogy az a vád érjen, hogy na tessék, a pap már megint a világot ostorozta. Elég, hogyha megnézzük az elmúlt hetünket, és egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz. Mennyi időt, erőt, figyelmet fordítottunk Istenre, mennyi időt, erőt, figyelmet fordítottunk a mi szeretteinkre, és állítsuk mellé párhuzamba, hogy mennyi időt, erőt, figyelmet fordítottunk arra, hogy kitaláljuk, hogy milyen ajándékot vegyünk, hogy megszerezzük a rávalót, és megvegyük, amit kitaláltunk. Nem pont a lényeg veszett el? Az Isten és a másik ember? Emberileg persze próbálkozhatunk különböző taktikákkal kivonni magunkat a világnak ebből a bizonyos sodrásából. Nyilván tudatosan kell kiszakítanunk magunkat, néha egy-egy percre, egy-egy órára, megállni, beszélgetni, odafigyelni, végighallgatni, imádkozni, Bibliát olvasni, és engedni, hogy ne a tévé, meg megmondó emberek mondják meg nekünk, hogy mi a karácsony és mi a szeretet, hanem engedjük, hogy a szeretet Istene mondja meg nekünk, hogy mi a szeretet és mi a szeretet ünnepe. Ez azonban el kell csendesednünk, rá kell figyelnünk és ki kell szakadnunk egy-egy órára a világ sodrásából. A második kérdésre, hogy mi történik december 27-én, miért múlik el a varázs, miért nem minden nap a szeretet ünnepe, már egy kicsit összetettebb a válasz. Először is, ha nagyon őszinték akarunk lenni magunkhoz, kedves testvéreim, akkor be kell látnunk, hogy azért múlik el a varázs december 27-én, mert eddig bírjuk. Ennyit bírunk. Eddig bírjuk a nagy elhatározást, hogy jobbak leszünk, hogy jobban odafigyelünk, hogy türelmesebbek leszünk a másikhoz, hogy megpróbáljuk szeretni azt is, aki nem szeret viszont, vagy szeretni azt, aki talán gyűlöl. Ennyire vagyunk magunktól képesek. Maximum egy-két hét, maximum egy-két nap, vagy néhány óra. És hogy miért múlnak el, halnak meg sorra, nem csak karácsonykor, hanem az év más időszakaiban is a mi szeretett próbálkozásaink. Azért, kedves testvéreim, mert nekünk valami egészen más fogalmunk van a szeretetről, mint ami az valójában, mint amit a Biblia tanít róla. Mi sokszor talán csak addig jutunk el, amit a sláger is mond, hogy szeressük egymást, gyerekek. Vagy ha meghalljuk ezt a szót, hogy szeretet, akkor eszünkbe jut, hogy ez egy magasztos, fenkölt érzés, de semmi több. Sokat lehetne beszélni arról, hogy a mi emberi szeretetünk és próbálkozásaink, ami belőlünk fakad, mennyire hiába való, mennyi emögött a szeretet mögött a hátsó szándék, a számítás, az önzés, az elvárás, az érdek, még ha ezt talán őszintén nem is valljuk be magunknak. Azonban legyen elég most itt egy kis példa arra, hogy megmutassa, hogy a mi emberi szeretetünk mennyire hiányos és mennyire visszás. Elmesélte egy lelkipásztor, hogy amikor gyermekével, kicsin gyermekével vidékre utaztak, 3-4 éves volt a gyermek, a vendéglátójuknál voltak kiskacsák. És hát ez a kicsin gyermeknek rögtön feltűnt, elkezdte úgy a maga módján szépen üzgélni ezeket a kiskacsákat, és hát az egyiket végül sikerült elkapnia és megszeretgetni, és hát mondták neki a szülei, hogy hát ez nem biztos, hogy neki is jó, nem biztos, hogy ő is szereti. Hát ő mondta, hogy de hát én nagyon szeretem a kiskacsát. Jó, hát tovább ölelgette, szorongatta, aztán már rászóltak a szülei, hogy vigyázz, mert hogyha így folytatod, akkor elpusztul. És bocsánat a kifejezésért, így hangzott el szó szerint, nem baj, én döglötten is szeretem. Ugye most itt ezt megmosolyogjuk, pedig milyen sokszor ilyen a mi szeretetünk is. Ugye milyen ismerős, de hát én csak jót akartam tenni. De hát én csak örömet akartam neki szerezni. És bocsánat a kifejezésért, nem veszük észre, hogy közben a másik belepusztul a mi örömszerzési próbálkozásainkba. Ilyen a mi szeretetünk. Vagy a saját elgondolásainkat akarjuk ráerőltetni a másikra, vagy elvárjuk, hogy teljesen vagy részben feladja magát, kicsit meghalljon magának, hogy bebizonyítsa ezzel, hogy szeret minket. Ugye ismerősek ezek a mondatok is. Ha te igazán szeretsz, akkor ezt megteszed. Ha szeretnél, akkor ezt meg ezt megtennéd, vagy megtetted volna. Ezzel szemben milyen Isten szeretete? Ő nem tőlünk várja, hogy meghalljunk, bizonyítva ezzel szeretetünket, hanem Jézus Krisztusban ő halt meg, még akkor, amikor meg sem születtünk, még akkor, amikor mit sem tudtunk róla, amikor még talán gyűlöltük őt, ő már régen szeretett bennünket, és ezt bebizonyította Jézus e világra küldésével és Jézus kereszthalálával. Azt is tudjuk Isten szeretetéről, hogy ahhoz semmilyen hátsó szándék, semmilyen érdek nem fűződik, nincsen különösebb oka. Még a mi legmagasztosabb emberi szeretetünket is meg tudjuk okolni, meg tudjuk indokolni. Szeretem, mert olyan szép, szeretem, mert olyan kedves, szeretem, mert ő is szeret, de az Isten szeretete nem ilyen. Ő szeret, mert szeret. És az ő szeretete nem csak addig tart, amíg jók vagyunk, amíg azt csináljuk, amit ő mond. nem csak addig tart az ő szeretete, amíg mi aszerint élünk, amit ő mond. Az ő szeretete nem múlik el december 26-ával. Azt mondja a felolvasott ige a textusban, hogy ő örökkévaló szeretettel szeret minket. És az ő szeretete nem csak abban mutatkozik meg, hogy nem múlik el, hogy nincsen feltételhez kötve, hanem abban is, hogy ő a mi valós szükségleteinket tölti be. És akár belátja, kedves testvéreim, az ember, akár nem, az igazi problémája az embernek az Istentől való elszakadás, a bűnkérdés, és minden nyomorúságunknak, hiányunknak, sőt még annak is, hogy nem tudunk szeretni, az az oka, hogy Istentől elszakítva élünk. Mert ő az élet forrása, ő a boldogság forrása, és ő a szeretet forrása is. Hogy az így a bűneset által létrejött szakadékot áthidalja, elküldte az Úr Jézus Krisztust, aki által visszajuthatunk a vele való szeretet közösségbe. Ahogy lelkipásztor testvérem olvasta, a János első levelének 4. részében ez olyan szépen meg van fogalmazva. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten már előbb cselekedett. Ő már jóval a mi születésünk előtt elhatározta, hogy megmutatja, kifejezi az irántunk való szeretetét. És a 19. vers olyan szépen fogalmazza meg, mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Miután láttuk, hogy Isten hogyan szeret és hogyan mutatta meg az ő szeretetét, felmerül a kérdés, hogy mi hogyan szerethetjük Istent. Azt mondja a Szentírás, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. Azaz egész lényünkkel, egész egzisztenciánkkal, egész valunkkal szeressük és szeretjük őt. És mivel idén a gyülekezetünkben az igehirdetések tematikája és az egész év lelki alkalmai a dicsőítés köré rendeződnek, fontos megemlíteni azt is, hogy mit mond Isten igéje erről. Hiszen Istennek nem mindegy, hogy mi hogyan dicsőítjük, hogyan magasztaljuk, hogyan imádjuk őt. Beszél a Biblia magunk választotta Isten tiszteletről. Nagyon sokan gondolkodnak így. Talán ismerősek nekünk is ezek a mondatok. Hiszek én Istenben a magam módján. Szeretem én Istent a magam módján. Istennek ez is elég. Istennek ez is jó lesz. Az a lényeg, hogy én jól érezzem magam az Isten tiszteleten, és ha én jól érzem magam, az biztos Istent is fogja dicsőíteni. Elég Istennek, ha vasárnap csak egy órát szánok rá, vagy a napomból az utolsó 5 percet. Elég Istennek, hogyha a 10 parancsolatból azt a néhányat betartom, ami nekem szimpatikusabb. A Biblia pontosan leírja, hogy mi az Istennek kedves dicsőítés és tisztelet. Nem csak az, amikor az értelmemmel és az érzelmemmel és az akaratommal dicsőítem őt, hanem az, amikor az egész életemet oda szentelem neki. Amikor életemből nem csak néhány perc vagy néhány óra a dicsőítés, hanem amikor az egész életem dicsőítésé lesz. Amikor az egész életem Isten tisztelet. És ez az igazi hiteles keresztény élet, és ez az igazi hiteles bizonyságtétel. Mondhatunk mi bármit, nagyon szép szavakat, meg gondolatokat, hogyha az életünk nem bizonyságtétel mögötte, és nem támasztja alá mindazt, amit mondunk. Azt kell látnunk tehát, hogy nem valami érzelmi túlcsordulás pusztán az Isten iránti szeretetem bizonyítéka, hanem maga az engedelmesség. Jézus ezt olyan egyszerűen és olyan prózaian fogalmazza meg, ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartjátok. Az Isten iránti szeretetünknek a leghathatósabb kifejezése az az, hogyha engedelmeskedünk neki. Miután szóltunk arról, hogy hogyan szeret Isten, és arról, hogy mi hogyan szeressük őt, nem maradhat el a kérdés, hogy hogyan kell tehát szeretnünk embertársainkat. A felolvasott lekcióban hallhattuk János első levelében szintén azt a gondolatot, hogy nem mondhatja valaki, hogy én szeretem az Istent, miközben gyűlöli az ő testvérét. Tehát az Isten iránti szeretetünk nem csak abban mutatkozik meg, hogy dicsőítjük őt, nem csak abban mutatkozik meg, hogy engedelmeskedünk neki, hanem abban is, hogy szeretjük a mi fele barátunkat. És olyan sokszor erről el szoktunk feledkezni. Készek vagyunk dicsőíteni őt, készek vagyunk bizonyos dolgokban engedelmeskedni neki, de hogy meglássuk a mellettünk levő embert, és hogy az Isten iránti szeretetünket azzal is kifejezzük, hogy őt szeretjük, ezt már sokszor el szoktuk felejteni. Éppen az előbb taglaltuk azt, hogy mennyire nem tudunk szeretni. Hogyha meg is próbáljuk, akkor ezek a próbálkozások sokszor mennyire félre sikerültek. Ezért van szükségünk arra, hogy egy egészen új szemléletet ragadjunk meg, egy új definíciót fogalmazzunk meg a szeretettel kapcsolatban. Egy ige hirdetésben hallottam, amikor Cseri Kálmán pasaréti lelkipásztor egy csendes héten éppen Isten szeretetéből kiindulva fogalmazta meg a szeretet definícióját. Így szólt: felkutatom és betöltöm a másik ember valós szükségleteit. Még egyszer mondom, felkutatom és betöltöm a másik ember valós szükségleteit. Ez az igazi szeretet, és itt, ebben a definícióban minden szó hangsúlyos. Nézzük az elsőt, felkutatom. Miért kell felkutatni? Azért, mert a bűneset miatt alapvetően nem csak Istennel, hanem egymással is megromlott a szeretet kapcsolatunk. És nem tudom, hogy mi a másiknak a jó, mi az, ami őt boldoggá teszi, hogyan tudom kifejezni a szeretetemet. Fel kell kutatnom. Ez sokszor áldozatot jelent, ez sokszor lemondást jelent, sokszor erőfeszítés, hogy meglássam, hogy mi az, ami a másikat boldoggá teszi. Aztán a következő, betöltöm. Mindjárt el tudjuk képzelni a félig teli pohár, meg a csordultig lévő pohár közti különbséget. A szeretet nem csak azt jelenti, hogy úgy csúrantom, cseppentem adagokban a szeretetet a másiknak, hanem betöltöm az ő valódi szükségleteit. Nem csak azért, mert úgy gondolkodom, hogy na, ne szenvedjen már az a másik. Már megkönnyörülök rajta, ne rágja a fülemet, kicsit odafigyelek rá, kicsit meghallgatom, kicsit adok neki magamból. Nem. Azt mondja ez a definíció, hogy betöltöm. A következő a másik ember. A szeretet az arról szól, hogy ki jövök az önmagam körül való forgolódásból, nem magamat akarom megvalósítani, nem magamat akarom boldoggá tenni, hanem meglátom magam mellett a másik embert. És ahogy valaki ezt megfogalmazta, amíg nem tudsz kilépni a magad körüli forgolódásból, és nem tudod szeretni a másik embert, sosem leszel boldog. És olyan sokszor csap be bennünket a sátán, kedves testvérém, azzal, hogyha ezt megszerzed, hogyha ezt eléred, hogyha ezt megszerzed magadnak, akkor majd boldog leszel. Hogyha majd szeretnek téged, ha majd azt szeret téged, akire gondolsz, akkor majd boldog leszel. És az ember elkezd e körül forogni. Saját magának akar örömet szerezni és boldogságot szerezni. És nem tudja és nem veszi észre, hogy soha nem lehet boldog úgy, hogy közben a másikat nem szereti. Mert ez a boldogság kulcsa. És végül azt mondja ez a definíciónk, hogy a másik ember valódi szükségleteit kell betölteni, hogyha mi szeretni akarjuk őt. Nem azt adom neki, ami éppen a kezem ügyébe esik. Nem azt adom neki, amit legkönnyebb megszerezni. Nem azt adom neki, amiről azt gondolom, hogy jó. Hanem azt adom neki, amire valóban szüksége van. És akkor adom, amikor valóban szüksége van rá. Nem azt, ami esetleg azt gondolom, hogy én ennek örülnék, na akkor a másik is biztos fog neki örülni, vagy jó neki az. Azt, amire igazán szüksége van. És egyetlen bibliai példát hoznék, példázat, amikor ugye arról van szó, hogy az éjszaka közepén bekopognak a házba, és kérnek kenyeret, és akkor a házigazda nem nyit ajtót, hanem az ajtón belülről kiszól, menjetek el békességgel, és nem adja meg azt, amire szükség van. És milyen sokszor vagyunk ilyenek mi is, kedves testvéreim. Még kegyesen hozzá is tesszük, hogy menj el békességgel, imádkozom érted. De azt, hogy a másikat meghallgatnám, hogy rászánnék 5 percet, hogy mi az ő valódi problémája, azt már nem teszem meg. azt az áldozatot már nem hozom meg. Lehet, hogy nem én fogok rajta segíteni, de neki lehet, hogy az is nagyon sokat jelentene, ha 5 percet rászánok és végighallgatom, hogy elmondja a problémáit. Zárásként pedig hadd hozzak néhány gyakorlati példát, hogy hogyan tudjuk felkutatni és betölteni a másik ember szükségleteit. Gary Chapman az Istenre hangolva című könyvében 5 szeretet nyelvet, 5 szeretet kifejezési módot fogalmaz meg. Talán a hétköznapokban ezeket ismerve segíthetünk saját magunkon, hogy hogyan fejezzük ki a másik ember iránti szeretetünket. Mindenekelőtt ezekről a szeretet megnyilvánulásokról azt fontos elmondanunk, hogy mindnyájunknak van egy elsődleges szeretet nyelve. Ugyanúgy, mint ahogy az anyanyelvünk a magyar, elsősorban ezen értünk. De hát tudjuk, hogy a mai modern világban azért nem árt, hogyha az ember tud még 1-2 idegen nyelvet, hogy jobban elboldoguljon. Így a szeretet nyelvekkel kapcsolatban is érdemes azért megjegyeznünk, hogy jó, hogyha tudunk más szeretett nyelveket is, nem csak az elsődleges szeretett nyelvet, a mi saját elsődleges szeretett nyelvünket ismerjük. Tehát a szeretetnek különböző kifejezési módjai. Az egyik az elismerő szavak, a másik a minőségi idő, a harmadik az ajándékozás, a negyedik a szívességek, és az ötödik a testi érintés. Mindegyikről szeretnék néhány gondolatot röviden szólni. Mit jelent az elismerő szavak? Hogyha valakinek ez az elsődleges szeretet nyelve, és ezen ért elsődlegesen, akkor én úgy tudom kifejezni az iránta való szeretetemet, hogyha dicsérem, ha biztatom. Ha elmondom, hogy milyen ügyes volt, milyen jól csinálta, tudom, hogy sokat dolgoztál rajta, jól sikerült, vagy milyen jól nézel ki, milyen csinos vagy. És ugye nagyon fontos ezeknél a szeretet nyelveknél, hogy felkutassuk, hogy kiderítsük, hogy mi az ő elsődleges szeretet nyelve, mi az, amin ő ért. És azon keresztül próbáljuk meg megszólítani és kifejezni az iránta való szeretetünket. Mert lehet, hogy mondjuk egy házasságban a férj az ajándékozás nyelvén ért, és azt gondolja, hogy a feleség is biztos azon ért. És akkor elhalmozza ajándékokkal. Miközben a feleség arra vágyik, hogy dicsérő szavakat halljon a férjétől. És leélnek évtizedeket egymás mellett úgy, hogy nem tudják, mi a baj. És nem értik, hogy hát szeretem én a másikat, meg nem csaltam meg, de mégsem boldogok. Fel kell ismerni, ki kell kutatni, hogy mi a másik elsődleges szeretet nyelve, és azon kell szólni hozzá, azon keresztül fogja megérteni a szeretetünket. Aztán a következő a minőségi idő. Talán a mai rohanó világban ez egyik legnehezebb, hogy rászálljunk időt a másikra, hogy elmenjünk együtt valahova, hogy elmenjünk kirándulni, vagy együtt vacsorázni, vagy a család nyaralni, hogy kiszakítson a rohanó hétköznapokból egy-egy órát, vagy néhány napot arra, hogy együtt legyen a család. A szeretet kifejezésének ez egy nagyon fontos módja. Fontos vagy nekem, odafigyelek rád, meghallgatlak. És leírta ebben a könyvben az egyik édesanya, hogy amikor már 5 éves volt a nagyobbik fia, megszületett a kisebbik, és addig semmi gond nem volt a nagy fiúval, de amikor megszületett a kicsi testvér, akkor elkezdett ez a nagyobbik fiú tudatosan rosszalkodni. Olyan dolgokat csinálni, amivel tudta, hogy bosszantja a szüleit, amitől tiltották, ami nem jó. És nem értette, hogy mi van, elolvasta ezt a könyvet, és megértette, hogy az ő fiának az elsődleges szeretet nyelve a minőségi idő. A gyermek úgy érezte, hogy megszületett a kistesó, akkor ő már annyira nem is fontos rá, már nem is szánnak annyi időt, őt már nem is szeretik annyira, na hát akkor jöhet a bosszú hadjárat, ugye? És akkor az anyuka, megértve ezt, leült a gyermekkel rendszeresen játszani, beszélgetni, tudatosan időt szakított rá, és meglepve írta le a könyv szerzőjének, hogy 3-4 nap alatt helyreállt a rend. Mert a gyermekének ez volt az elsődleges szeretet nyelve, a minőségi idő, és ahogy ezt megkapta, megnyugodott és megbékélt. Aztán a következő az ajándékozás. Nem kell itt feltétlenül nagy, értékes ajándékokra gondolni, lehetnek egészen apró dolgok, aminek az az üzenete, hogy gondolt rám a másik, lássuk, mit tartogat számomra. És lehet ez egy virág, egy kirándulás közben, amit odaadunk annak, akit szeretünk, vagy mondjuk az édesapa talál egy szép, érdekes formájú követ, és odaadja a fiának. Biztosak lehetünk benne, hogy évtizedekkel később is meg lesz az a kő. Azért, mert azt apa adta, vagy azért, mert édesanyja adta, és azt megőrzi. És a szeretetnek egy kifejezési módja lehet ez is. Aztán a következő szeretet nyelv a szívesség, vagy a szívességek. Amikor látom, hogy a másiknak terhei vannak, amikor látom, hogy a másik már nem bírja, akkor helyette megteszek valamit. Elmosogatok, bevásárolok, elvégzem azt a munkát, amit talán ő szokott. És leveszem a válláról ezt a terhet. És végül a testi érintés, amelynek a fontosságát már tudományosan is bebizonyították, hogy egészen kicsikortól, magzati kortól a gyermek lelki és testi fejlődésének is egy fontos része, hogy megkapja a megfelelő szeretetből fakadó érintést. Nem véletlenül veszik ölbe, ölelik meg, ringatják az édesanyák a kicsin gyermekeket. De nagyobb korban is, amikor például a kamaszok már elhúzódnak a szüleiktől, hogy jaj, ne gyere velem, mert az ciki, ne adjál puszit, mert az ciki, lehet egy baráti váromveregetés is szeretett kifejezés. Amikor elmondja az édesapa, igen, fiam, most ügyes voltál, ezt jól csináltad. És mégis a testi érintés nyelvén kifejezte az ő szeretetét. Mindezeket a szeretet megnyilvánulásokat, mindezeket a szeretetnek a felkutatásait akkor tudjuk hitelesen és tartósan megvalósítani és megélni, ha elsősorban azt szeretjük, aki világ alapjainak felvettetése előtt már szeretett minket, és önmagát adta értünk, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk előtted, köszönjük neked az adventi ünnepet, az adventi készülődést, köszönjük neked, hogy az elmúlt heti ige hirdetésben olyan sok ígéretedről hallhattunk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ezek mögött mind-mind a te szereteted áll. Köszönjük, hogy a te szereteted irántunk töretlen, köszönjük, hogy nincs feltételhez kötve, köszönjük, hogy te örökké való szeretettel szerettél minket. Istenünk, bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy mi olyan sokszor nem jó helyen keressük a szeretetet. Olyan sokszor elhiteti velünk a világ, és elhitetik velünk a saját gondolataink, vágyaink, hogy mi tudunk boldogok lenni nélküled, a te szereteted nélkül. Olyan sokszor csak magunknak akarunk szeretetet gyűjteni, szeretetet bezsebelni, és nem vesszük észre, hogy boldogtalanok vagyunk. Nem vesszük észre a másik embert, és nem látjuk meg, hogy addig nem lehetünk igazán boldogok, amíg őt nem tudjuk szeretni. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te ismered és tudod a mi valós szükségleteinket, és te tudod igazán betölteni azokat. Add, hogy mi is meglássuk, hogy mi a másik ember, a környezetünkben lévő, a családtagunk, a szerettünk igazi szükséglete, és azt tudjuk betölteni. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy add, hogy meglássuk, mi a mi elsődleges szeretett nyelvünk, és mi a másiké, hogy azon tudjuk megszólítani őt, és úgy tudjuk kifejezni a mi szeretetünket iránta, ahogy az igazából neki jó. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy téged is tudjunk úgy szeretni, és úgy dicsőíteni, ahogy az neked kedves. Tudjuk az egész életünket, értelmünket, érzelmünket, akaratunkat átadni neked. Add, hogy tudjunk hiteles gyermekeid lenni ebben a világban. Kérünk azért, hogy az ünnepre való készülésünket te áld meg, te add, hogy semmi és senki ne vonhassa a figyelmünket az ünnep igazi lényegéről, a te szeretetedről, a te legnagyobb ajándékodról, az Úr Jézus Krisztusról. Könyörgünk, így áld meg az előttünk lévő hetet, feladatainkat, munkáinkat, add, hogy mindent tudjunk a te nagyobb dicsőségedre cselekedni. Hozzuk eléd a betegeinket, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy vigasztalójuk, és könyörgünk egyházunkért és nemzetünkért is, hogy szent lelked által te adj ébredést, te adj megújulást, te adj megtéréseket. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.